Önök továbbra is az Energia Infót, az Inforádió energiaipari magazinját hallják, amelyben most témát váltunk, és a zöld energiatermelésről fogunk beszélni. Európai Uniós szinten kellene a megújuló források fejlesztéséről gondolkozni, mert tagországok adottságai igen eltérőek, és az egységes közösségi direktívák teljesítése számos helyen, így például Magyarországon is nehézségekbe ütközhet a KPMG energiaügyekért felelős partnere szerint. Kis Péterrel egy a megújuló forrásokkal foglalkozó múlt heti budapesti szakmai rendezvény szünetében beszélgettünk erről a témáról.
Magyarországon vajon a megújuló energiaforrások fejlesztését az üzleti érdekek, vagy inkább a politikai szándékok motiválják ön szerint?
Nagyon fontos látni, hogy a megújuló energiaforrásokkal elsősorban nem energetikai és közgazdasági okok miatt foglalkozunk, hanem egyszerűen azért, mert az Európai Unió minden tagállamra bevezetett egy olyan előírást, egy olyan direktívát, ami a jelenlegi formájában azt célozza meg, hogy 2020-ig a megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni. És azt tisztán kell látni, hogy ez különböző országok különbözőképpen tudják teljesíteni, akiknek megvan az energiaforrása, vízenergia, biomassa, vagy valamilyen más megújuló energiaforrás, ezt természetesen egyszerűen tudják teljesíteni. Hát vannak olyan országok, mint Magyarország, ez nehézségekbe ütközik, ugye a jelenlegi szint, ez 3,6%, tehát ugye ez az egyik sarokban. Tudni kell azt, hogy a megújuló energiaforrásokhoz tartozik egy kötelező átvétel. A kötelező átvételnek ugye az a lényege, hogy van egy mennyiségi, tehát egy átvételi kötelezettség, van hozzá egy szabályozott ár, ami alapján ezt átveszik, tehát gyakorlatilag ezeknek a projektek az a láb, ami az árbevételt biztosítja, az megvan, viszonylag könnyű emögé finanszírozást szerezni. Na most emiatt a konstrukció miatt megvan azok a befektetői csoportok, akik érdeklődnek a megújuló energiaforrások iránt, és hát nyilván olyan mértékben fektetnek be ezekbe, amennyire engedélyt tudnak szerezni. Most ugye itt a szélenergiáról beszélek, ami ugye ismert, hogy egy kiosztott kóta 330 megawatt alapján dolgoznak, vagy pedig olyan megújuló energiaforráshoz jutnak hozzá, biomasszához, szalmához, repcemaghoz, ami egyáltalán elérhető a piacon.
Egyes befektetők szerint kockázatosabbá vált Magyarországon a megújuló energiatermelés azáltal, hogy január 1-től megváltoztak a szabályok, és egyebek mellett menetrendet kötelesek adni, ami ugye büntetés terhe mellett kötelezi őket ennek a betartására is. Valóban kockázatosabb lett Magyarországon zöld energiát termelni?
Én nem gondolom, hogy kockázatos lett. Ha valaki egy ilyen tevékenységbe befektet, azzal kell számolnia, hogyha az egyik oldalon van egy kötelező átvétel, és azt egy jogszabály írja elő, tehát a reguláció írja elő. Azt is fontos tudni, hogy az energetikában a legnagyobb kockázat az a szabályozási kockázat, tehát nem a kereslet-kínálat viszony, hanem az, hogy a szabályrendszert az viszonylag könnyen meg lehet változtatni. Tehát ha valaki úgy fektet be az energetikába, hogy arra számít, hogy a szabályrendszer állandó lesz, hát akkor az igen nagyot téved, mert mindenki nagyon jó tudja, hogy ez bármikor változhat, úgy kell kalkulálni, ami ezeket a változásokat figyelembe veszi.
A jelenlegi magyarországi szabályozás segíthet-e egy egészséges megújuló vagy tisztább energia mix kialakulásában? Ugye itt arra gondolok, hogy nagyon sokak szerint Magyarországon a szélenergiával szemben például a biomasszát kellene inkább favorizálni. Tehát átrendezheti az erőviszonyokat az új szabályozás?
Hát én nem gondolom, hogy ezeket átrendezni, mert megint vissza kell térni az alapokhoz, meg kell számba kell venni, hogy egyáltalán mi van, mennyi biomasszánk van, a biomasszának milyen formája van, látunk-e nagy energiafűültetvényeket, én kevéssel találkoztam, erdőt is sokat kell keresni, tehát biomassza az viszonylag kevés van, ami a napenergiát illeti, annak az a problémája, hogy viszonylag nagy felületen kell elhelyezni, viszonylag magas a beruházási költsége, nehezen lehet megoldani a hálózathoz való kapcsolatot. Tehát ezek mind adottak. Én azt látom, hogy abban a pillanatban, amikor ezek a fundamentumokat valaki képes számba venni, tehát Magyarországon mennyi a szélpotenciál, mennyi a biomassa potenciál, no, arra kell ezt az egészet alapozni. Azért kitérnék ugye még egy fontos dologra, mert ugye ön említette, hogy Magyarországról beszélünk. Ugye az egészben van egy olyan trükk, mindig visszanyúlok ehhez a ponthoz, hogy nem Európai Uniós szinten gondolkodunk, hanem ország szinten, ha oda kellene telepíteni, és a szabályzást azokba az országokba kell, vagy azokon az országokon kell a nagyobb megújuló energiaforrást számon kérni, ahol az adottságok megvannak. Azokban az országokban, ahol ez nincs meg, akkor ott meg nem kell ezt számon kérni, hogy nyilván valami más dolgot kell számításba venni.
Tehát közösségi szinten kellene kezelni ezt a kérdést, és a megújulóval kapcsolatos vállalásokat nem nemzeti szinten, hogyha jól értem.
Hát ha jól emlékszem, az Európai Unió az a közös piacról szól, és hát eléggé megdöbbentő számomra, hogy 2008 május 7-én, azt hiszem most az van, még mindig országszinten beszélgettünk, országszintű szabályozásokról beszélünk. Ez az egész rendszernek a gyenge pontja, hogy megvannak az országhatárok, a regulátorok, az energiahivatalok országszinten gondolkodnak. Hát ezt kell most már figyelembe venni, hogy ennek az ideje már réges-rég lejárt.
Energiainfo.
Ez itt továbbra is az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja. 22 évvel ezelőtt, 1986. április 26-án a eddigi legsúlyosabb atombalesete történt az ukrajnai Csernobilban. A zónaolvadással járó üzemzavar egyebek mellett felhívta a figyelmet az atomenergia hasznosításban rejlő emberi kockázatokra, illetve a gyors és kölcsönös tájékoztatás fontosságára. A balesetnek azonban számos más, máigható tanúsága is volt. Ezekről kérdeztem Aszódi Attilát, a Budapesti Műegyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatóját. A nukleáris szakma számára mit jelent ez az évforduló? Vannak-e Csernobilnak máigható tanúságai a szakma számára?
Hát ugye a csernobili negyedik reaktor 86-os balesete a világ legsúlyosabb nukleáris balesete volt, és mindenképpen máigható hatásai vannak, hiszen például a nukleáris gyors értesítési rendszer ennek kapcsán alakult ki. Ugye akkor hívta fel ez az esemény a nemzetközi közösség figyelmét arra, hogy kell egy olyan egységes értesítési rendszer, amiből alatt lehet érzékelni, hogy egy nukleáris esemény az most a környezetére veszélyes, vagy nem, vagy hogy az országhatárokon túl nyúló hatása lehet-e, vagy sem. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ezután dolgozta ki ezt az úgynevezett INES skálát. De a nukleáris biztonság területén is számos következménye volt. Például az emberi tényezőnek a szerepére ez nagyon komolyan felhívta a figyelmet, és hát arra is, hogy mennyire fontos, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a tagországai, az ENSZ tagországok, akik használnak nukleáris energetikát, ők párbeszédet folytassanak, és egyértelműen és nyíltan kicseréljék véleményüket és eredményeiket ezen a területen. És hát aztán szerintem a legfontosabb máigható következménye az az volt, hogy azért egy jó másfél évtizedre nagyon sok kétséget fogalmazott meg a nukleáris energetikával kapcsolatban, és ennyi idő, másfél-két évtized kellett ahhoz, hogy a világ felismerje azt, hogy ezt a technológiát a Csernobili baleset ellenére lehet biztonságosan és jól használni, és hát most azt lehet látni, hogy bizony újra olyan jövőkép alakul ki, amelyben a nukleáris energetikának szerepe van.
Mielőtt a jövőről beszélnénk, maradjunk még egy kicsit a múltban, illetve a jelenben. A Csernobili katasztrófa megismétlődésének van-e esélye ma 2008-ban, tehát a 21. században?
Hagy válaszom ketté a válaszomat, de egyrésztről olyan súlyosságú baleset, mint ami ott ebben a Csernobili reaktorban történt, a Nyugat-Európában és mondjuk Magyarországon is használt nyomott vizes reaktorban nem lehetséges. Más fizikai elvek alapján másként működnek a nyomott vizes, vízzel hűtött és vízzel moderált reaktorok, mint ahogy a csernobili kraftmoderálású vízhűtésű reaktor működött. Tehát eleve fizikailag kizárt egy nyomott vizes reaktorban olyan súlyosságú baleset, mint ami Csernobilban bekövetkezett. A másik az az, hogy ilyen RBMK, tehát csernobili típusú reaktort csak a Szovjetunió területén építettek. Ugye a Szovjetunió szétesése után Ukrajnában, Litvániában és Oroszországban maradtak ilyen reaktorok. Az ukrán csernobili atomerőmű minden blokkját leállították már azóta. Litvániában az Ignalina atomerőmű egyik blokkját már leállították, és a másik blokkot 2009 során tervezik leállítani. és ezen kívül Oroszországban 11 darab ilyen Csernobili típusú reaktor maradt üzemben, ezek mind a mai napig működnek. Ezeknek a biztonságán nagyon sokat javítottak, megváltoztatták a dúsítást, megváltoztatták a szabályozás biztonságvédelmi rendszert, és sokkal jobban odafigyelnek a személyzet képzésére, szimulátoros képzésre és egyéb dolgokra. Tehát ezeknek a reaktoroknak is nőtt a biztonsága, mind a mellett, hogy én azt gondolom, hogy amiatt, hogy a Csernobili típusú reaktoroknak nincsen konténmentje, tehát nincsen körülöttük egy komoly, nagy, hermetikus védőépület, és amiatt, hogy bizonyos körülmények között ez az öngerjesztő jelleg, ez hát lehetséges a reaktorban, emiatt ezek nem tudnak olyan biztonságosak lenni, mint a nyomott vízes reaktorok.
Ön az imént múlt időben fogalmazott, ugye azt mondta, hogy legalább másfél évtizedre ható ellenőrzéseket szült a csernobili baleset. Ez azt jelenti, hogy ön szerint ez a korszak már lezárult, és egy új korszak kezdődik, egy nukleáris reneszánsz kezdődik valóban Európában?
Én azt gondolom, hogy a Csernobil utáni korszak az lezárult, ezt nyugodtan lehet mondani. Tehát a reneszánsz szót magát én magam nem szeretem, mert talán nem azt kommunikálja, amiről itt ténylegesen szó van. Egyértelműen lehet ma látni, hogy nagyon sok országban újraértékelik a nukleáris energetikának a jelenlegi és a jövőbeli szerepét. Ez több mindennel függ össze. Egyrésztről a földgáz ellátással kapcsolatban számos helyen ellátásbiztonsági kérdések merültek fel, ráadásul ugye a kőolajára hihetetlen magasságokban van, most már jó ideje 100-110 dollár fölött, ami viszi el magával a földgáz árát is. Tehát én megmondom őszintén, a szénhidrogén szempontjából egy kicsit hasonlónak érzem a szituációt, mint a 73-as olajválság után, amikor felelős országokban felelős energiapolitikai szakemberek újra gondolják azt, hogy mire érdemes országoknak az energiapolitikáját alapozni. Ez még kiegészül azzal, hogy a klímaváltozásnak a problémája minden eddiginél jobban a bőrünkön érezhető, és a nemzetközi közösség láthatóan el van határozva, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam, a tekintetben, hogy a klímaváltozás ellen tegyen valamit, és ráadásul mind a lakosság, mind pedig az ipar számára minden országban próbálják a lehető legolcsóbban a villamos energiát biztosítani. És ezek a tényezők, ezek mind-mind abba az irányba hatnak, hogy az atomenergetika újra előtérbe kerül, és nagyon sok országban vagy tervezik, vagy már komolyan dolgoznak új atomerőmű építésén. Ez bizony nagyon rövid időn belül, tehát néhány éven belül akár több tíz, vagy akár 60-80 darab új blokk építésének a megkezdését is jelentheti.
Köszönöm szépen, Aszfódi Attilát, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatóját hallották. Köszönjük szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Energiainfo.
Önök az Energia Infót, az Inforádió energiaipari magazinját hallották az elmúlt közel fél. Természetesen ezeket a beszélgetéseket is meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió internetes hírportálján a www.inforadio.hu internet címen. Találkozunk egy hét múlva, hétfőn este 8 órakor. Addig is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt, Hlavaj Rihárdot hallották. Minden jót!